Ez a kettő komplementer. Örökké kiegészíti egymást. A nazi találtam ezt az egyszerű kifejezést. Örök élete szökelő vízforrás. Ez az istenség. A szomjúság meg emberi. Amikor a forrás szomjas. Kész. Ez Jézus Krisztus. Én nem vagyok forrás. Szomjas vagyok. Tudok adni egy pohár vizet. De forrás nem én vagyok. És nagy F-fel. A forrás csak a Jóisten lehet. Ugye ezt a képet értjük. Jézus tehát két aki. Amikor megkeresztelkedik, bűnösök között áll, föntől hatalmas nagy szózat hallatszik. Ez az én szeretett fiam. Az atya kinyíl, a papa odaszól neki. A gyerek 12 éves korában fölpapizott. Papi, 18 évvel később a papa szól neki, fiam, azért elég jó kijöttek egymással. és ez volt Jézusnak az a csodálatos belső erőforrása, amit ő mindig imádságban szerzett meg, és akkor jó idő a kereszténységünk, hogyha ha van bennem egy ilyen, a gyereknek a bizalmából ez a ráhagyatkozás, ez a szép magyar szó, ráhagyatkozás. Én is a kereszten atyára ráhagyatkozik. Amikor, hogyan hagyatkozom rá? Mama, most egy háti titkot mondok el, ugye 43 éves édesanyám, amikor ő meghal, a férje, megözvegyül. Apa 9 évvel volt idősebb. És hát jó 10 évvel később még mondtuk is mami, én voltam a küldönc, a 8 testvér küldönc, mami, most már 10 évvel gyászolod apát. Azért mi nem vagyunk önző gyerekek, mi látunk téged, ha gondolod, akkor egész nyugodtan házasodjál, és az ne zavarjon téged, hogy esetleg bennünket zavarni fogna a te új férjed. Mami elbőgte magát, hogy így meg úgy meg amúgy. Egyszer neki, mikor ketten voltunk, akkor azt mondta, azon a helyen ültem én, ahol apa szokott ülni a konyhában. És azt mondja, rám néz csorognak a könyv, azt mondja, ott szokott ülni a te apád. A te édesapád, így mondta, a te édesapád. És akkor megéreztem azt, hogy engem meg a többi gyerekét odaülteti arra helyre, más nem akart oda vinni, mindegy, ez a mama. És akkor, amikor ugye a ráhagyatkozás, ugye, hát egy női lélek, és én egy férfi vagyok, és akkor időnként, mint ami játszottunk, hát ő az édesanyám, de úgyhogy, jaj, kisfiam, és akkor megjátszott, mint egy elájulna, és akkor beesett az én karomba. És akkor én mamámat megfogtam, és akkor megöleltem. És ezek nagy ritkán történtek meg, de volt ebben egy játékosság, meg egy ráhagyatkozás is. És igazából az édesanyám, aki 5 fiút szült, azért megtalálta mi erős karunkban azt, ami talán neki úgy hiányzott, mert ha mi ketten végigmegyünk, lassanként bennünket fél feleségnek néznek, ugye én alulról kezdem mamát így közelíteni 58 éves koromban, és akkor jó mellette menni, olyan, mintha apám, meg is magamban gondolom, na papi, most a helyedre kerültem. Ezek apró kis mozzanatok a család életében, de picikét modellálják az Istennel gyerek szülő kapcsolatában a teremtmény és a teremtőnek a kapcsolatát. Jézusnak az első fellépéseir. Ugye ő eljött hozzánk, hogy az apjának az országát elmesélje és elmondja. A 4 evangélista szól Jézusnak a szárd bontogatásáról. Hogyan kezdte el ő tanítását? Én éppen csak utalok rá. Máté evangéliumában az első a 4-es sorban a hegyi beszéd. A 8 boldogság. Ismerjük. Aztán utána rögtön következik, ti vagytok a fősója. Ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a hegyen épült város. Hát mind pozitivitás. Ez mind öröm. Boldognak mond, nehézségben is, de boldognak mond. Tehát nem azzal kezdi, hogy hát gyerekek, húzzuk össze magunkat, és akkor azt a nadrágszíjat össze, és akkor... Szóval nem azzal kezdi, hanem azt mondja, hogy engedd el magad, lazíts. Szinte azt is mondhatnám mai szóval, relaxáció. Hogy a léleknek a relaxáció, a léleknek a nyugalma, meg a békessége. Márknál, hogyan van ez? Jézus keresztelő János, miután rámutatott, bemutatta, az üdvösség történetnek a világában, a színpadán, akkor azt mondja, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Isten országa itt van, mert itt van Jézus. Elközelgett az Isten országa, egyszer ő itt van. És ő itt van, ha Jézus itt van, akkor ez ok és jobb cím az örömre és a boldogságra. Lukács hogyan írja? 4. fejezet elején. Jézus hazamegy, már picikét a környékén tanítgatott. Hazamegy, a hírek megelőzték őt, az emberek kíváncsiak, Jézus megy a kis zsinagógába, nem templom, zsinagóga, imaház, éppen ő jelentkezik olvasásra, de nem ő választ textus szöveget, hanem a templom szolga kezébe adja az írást, ő kitekeri, és olvassa ő Ézsajást, Izaiás prófétát, az Úr belkaralta, makrendlőnképp az üdvösség olajával. Aztán mondja azt, hogy az Úr belkaralta, hogy örömhírt, gyógyítást, megvilágosodást, szabadítást hozzak. Hát mi ez? Örömhír, gyógyítás, megvilágosodás, szabadítás. Csupa pozitívum. János evangélista. Az első fejezet a gyönyörű hatalmas nagy prológusa, előszava a mai evangéliummal megegyező, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én már korábban léteztem. Mert úgy hangzik, hogy kezdetben volt az ige. Tegnap mondtam már a Biblia első könyve, utolsó szava szól arról, Isten kezdetben teremtette, utolsó szó, jöjj el Uram Jézus, Maranata. A kettő között valahol fölhangzik János evangéliumában, az evangélium elején, hogy kezdetben volt az ige. És ez az ige, amikor szárnyat kell bontogatni Kánában, annyi jelkép van benne a csúda, nekem gyömöszölni kell a szét burjánzó gondolataimat. Jézus Kánában, amikor jelen van, akkor jelet tesz. De mielőtt még jelet tenne nekem, nagyobb jel, sokat esketek, nem csak temetek, sokat is esketek. Az a tény, hogy Jézusban az Isten, az ember teremtő Isten megkeresi az embert. Hol találja meg? Hát az öröme helyén, nem temetőben, nem egy csillalomházban. Ez evangélium. Hogy ahogy Jézus egy lakodalomban lép föl, Kánában mennyegző volt. Hát mit keres ott? Mert az embert keresi az öröme helyén. Ez olyan szép. Ez olyan gonddal választotta meg az Úr Jézus, és ezt János, a szeretett tanítmány észrevette. Aztán az ember öröme fogyatkozni kezd. Ez a kánai történet. Akkor elkezdi kipótolgatni azt, ugye? Fogytán, most nem a bora folytos. Fogytán. Az emberi örömben valami fogytán van, és ezt ő kipótolja. Ezért jött. És mi ezt észrevesszük. Aztán ugye apránként vezet bennünket arra, hogy ugye vízből csinál bort, nincsen vége még a történetnek, és a vacsora közben kezébe vette a borral telt kelyhet. Ezzel kezdődik az utolsó vacsora, ugye a dolognak a végét jelzi. Miféle összefüggések ebben az egész láncolatban? Csodálatos. Az ember elkezdi nézni, mi mindennel függ össze. Nem véletlen ám. Mert ezt lehet, hogy János tudatosan írta, de hogy minden szempontra figyeljen, azt nem tudta, de a Szentírásnak sok szerzője van. Máté, Lukács, János, meg a többi, Izaiás, meg Mózes, de mindig mögött ott áll, közös szerzőként Istennek a szent lelke. Amikor Jézus fellép, pozitív dolgokat csinál, és úgy örömet hoz ebbe a világba. Aztán tanítmánynak, hogy gyűjt maga mellé. Mert azt akarja, hogy ezek a örömjelek, amiket ő ad nekünk, azok valaki előtt, valakinek a szeme láttára történjenek meg. Tanúkat választ. Tanítmányokat választ. Kaparnaumban. A tóparton. Aztán Kaparnaumban, benne a városban, benne a downtownban. A Wall Streeten. Egy Lévi nevű zsidó származású bankár fiút megkeres. Ő is zsidó, Jézus is zsidó. És azt mondja neki, kövess engem. Már ott vannak a derékbecsületes halászok. akik járnak szépen zsinagógába, semmi baj nincsen velük. Jó kis hazafiak. Emez itt, ez a Lévi, ez pénzt gyűjt az idegeneknek. Lenéz. Gazdag, de lenézett. Gazdag is nem boldog. Mert a gazdagság is kell neki, a megbecsülés is kell neki, nem csak szemtől szembe, hátra mögött is. Tudja, hátra mögött soha nem kapja meg. Ezt nem lehet megvenni pénzen. A hátam mögött itt nem tudom megvenni pénzen, csak az előttem levőt. Nézd, akinek nincs semmilyen, több mindegy, mi van a hátam mögött. Nyugodt. Az Úr Jézus ezért mondja nekünk olyan úgy oda, hogy ne bogarász az aranyit. És akkor nem forogsz hátra. Ilyenek az egyszer a szegény, nem foglalkoznak annyit, hogy mi van. Itt sincs semmi, ott sincs semmi. A dolog nagyon-nagyon egyszerű. Jézus küldetésben tanít és gyógyít. Most már az apostolok ott vannak körülötte, hogy lássák és hallják. Az, ami Jézussal történik. És Jézusnak nincsen semmiféle külön programja. Ez az érdekes. Most ezt el kell mondani. Várjál, én Jézus játszom. Megnézte az ő óráját, csak azt mondta, hú, nem kihagytam tegnap a tékozó fiú történetét, papa, kihagytam. Szóval az Úr Jézusnál ilyen nem volt, hanem annyira életszerűen történt minden, ő egy dolgot nagyon világosan szem előtt tartott, és ezt ki is mondja, nem is egyszer, hogy cselekedjem az én atyám akaratát. És ez az akarat, ez benne van a mi atyánk imádságban, ezt is odaadja nekünk, ez olyan, mint a mindennapi kenyér. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ez ott van az imádság közepén. De ez úgy is érvényes, hogy a papi mindennapi akaratát ad meg nekem ma. Te, papa. Az nincsen meg holnapra. Én ma tudom azt, hogy mit kell csinálnom. Elégem állnak a maga baja, ezt megint ő mondta. Tehát ne aggodalmaskodjatok. Ahogyan az élet eseményei elriadódtak, mindig ugyanaz a dolog, belülről valami megrezdült Jézusban, és akkor ő, amit itt tapasztalt velünk együtt, ez a horizontális tapasztalata a velünk egy ember mi voltában, megpendített vele harmonizáló, ugyanazon az egy hullámoszon mozgó isteni szálakat. Azok elkezdtek mozogni, és ezt Jézus szóvá tette, példát mondok. Amikor Jézus a sátoros ünnepen, ezt a János evangélista írja, Jeruzsálemben van, akkor ugye azért, mert a sátoros ünnep az a zsidóknak a pusztai vonulására való emlékezés volt, hogy Egyiptomból kivonultak. És a sátorokat kellett verni a pusztán keresztül, 40 éven át megérkeztek Egyiptomból az ígéret földjére. Nappal feljósztak, éjszaka a tűzoszlop vezette őket. Estőként a Szentvárost a sátoros ünnepén fényekkel kivilágítottak. Jézus nézi a fényeket, csak papájára gondol, és egyszer csak úgy fölízi benne valamit, és akkor fölkiált, erőzmény nélkül. Én vagyok a világ világossága. És akkor a világosság gondolat eltölti. Ez a János 8. És utána a 9. fejezetben ott van a gyönyörű szép történet a vakon született meggyógyításáról. Mert akkor kioldódott belőle valami. Tehát Jézusnál nincs egy program, nincs beprogramolva, mint egy kompjúterre, hogy ezt neki csinálni kell. Ott megy a kis kurzorka, és akkor aztán villog, és akkor futatja az ő kis Windows-ba, mit tudom, miféle programját. Nem. Hanem nekünk sincsen programunk. Nincs életprogramunk. Nincs. Nekem sincs, a pápának sincs, senkinek nincs. Mindenkinek meg kell csinálni az életét, az Istennel. Mi így, ő meg így. A kettő összejön. Ő is összehozta. De ez mindennapi feladat. De ez a gyönyörű. Hát helyettem senkinek csinálni, mert orba vágom. Tehát az enyémet nem csinálhatod meg. Én sem a tiédet. De egymásnak segíthetünk. Egymásnak példát adhatunk. Nem? És együtt lenni, mint itt most, azért nagyon erősítő. Itt most senki nem kapja cserébe azt, hogy most akkor, aki mellette ül, az majd holnap ezt meg a csinálja, vagy éppen most megcsinál valamit helyette. De olyan jó erő gyűlnek belénk, tudod? Én nem is tudom. Azt amikor ott Hamiltonban jöttem haza, akkor egész héten úgy nagyon intenzív munkám volt. Mindenkit meggyuntattam ott, voltak vagy 50-en, a lelki gyakorlaton Hamiltonban. Mindenkit meggyuntattam. Feliratkoztak. Mindenki, aki ott volt, és jöttek szépen. Mikor megérkeztem ide, akkor azt éreztem, hogy nem az, hogy elfáradtam, hogy olyan üressé lettem, mint egy kút, amit kimertek. Estére kevés, üres lettem, de ez egy olyan jó üresség, tehát nem az, hogy céltalan lettem volna, ez a kép akkor tudatos volt bennem, kimert kúttá lettem. És akkor lecsorogtam ide, és akkor lejöttem, papa, lejöttem kicsikét töltődni. Nekünk a Balatonparton van egy kis villánk, és azt még a nagyszülők építették a két világháború között. És már akkor volt rendes kút ott, még villanvilágítás, minden, aztán persze azt elvették, vissza kellett nekünk azt venni, mindegy. A kút megmaradt a kert közepén. És most ma a kút nagyon-nagyon, vagy a víz nagyon drága Balatonparton, jó mély az a kút, ott van egy kis búvárszivattyú, és tudom én, nagy szárazságban tudunk locsolni. De olyan az a kút, hogyha mit tudom én, másfél-két órán keresztül locsolok vele, akkor kimerítem az összes tartalékát, és akkor nyekkendjet a masina, meghal, több víz nincsen benne, és akkor várni kell. Körülbelül egy napot kell várni, míg szegényként magához tér. És akkor a csap ott helyén, mikor megtelik vízzel, akkor van egy ilyen érzékelője, az bekapcsol magától, képzel az egész család, amikor ott napozik, mindenki magát, hanyag dobja magát, süt a nap, ezt csak a locsoló berendezés eszéhez tér, föltöltődött. Ez az erők onnit alulról jönnek. Hát persze, hogyha Jóisten táplálja valahogyan, neki szüksége volt erre az atyával örökös kapcsolattartásra. Jézus tanít és gyógyít. Ebben a lassanként a dolog vége felé érkezem. Ahogy Jézus tanít és gyógyít, van egy hatalmas nagy futótúszerű öröm, ami az embereket úgy elfogja. Mert amikor ő tanít, és éppen ezeket a pozitív dolgokat mondja el, akkor az emberek szeme így megnyílik, és hallgatják, és amikor befejezi a tanítást, akkor szinte mondja, jaj, még mondjad. Aztán viszik hozzá betegeket. És akkor úgy mondják, hogy új tanítás hatalommal. Azt mondja a görög szöveg, a görög biblia, dinamisszal. Tehát valami erő van benne, nem csak tanít, nem csak egy információ, hanem amit te megértesz, az benned erővé változik. Ha valami mész, akkor megcsinálod. Valami ilyes valami. Ha valakinekben nem a szellemi, lelki energia esett le, hanem éppen a testi hiányzott ez a betegség, akkor neki volt ereje ahhoz, olyan gyönyörű ez a történet, hogy Simon Péter, ugye, még az is kiderül, hogy még halászni sem tud szegényként, ha egyszer az Úr Jézus beül a bárkájába, de aztán akkor, amikor megtelik a bárka hallal, akkor még arra is rájön szegényke, hogy halászni nem tudok, ráadásul még bűnös is vagyok. Rögtön oda veti magát halak közé, azt mondja, Uram, menjen innét, mert én bűnös vagyok. Na, ekkor az Úr megfogta, mondja neki, Péter, ember halászát tesztek. Jó, ez nem megy neked itt a generáció tavon, rendben van. Én egy más vizeket kínálok neked, azon aztán később nem kis nehézségek árán végül is megtalált jól halászni. Péter házas ember volt, és a feleségének volt egy lázas beteg anyósa. Nem tudjuk, csak annyit ír az írás, hogy szóltak az érdekében, nem tudjuk ki az, hát ki más szólt volna. Talán azt mondja, Uram, a feleségemnek az anyja lázas beteg. Hát legjobban ő érdekel benne. És Jézus megy, odahajul a beteg asszony fölé, kezénél fogva a lázas asszony fölsegít, itt a gyógyítás. És olyan szépen írja, és azonnal elkezdett diakonizálni A diakónia, a görög szó, szolgálatot jelent. Diakónus, a szerpap, a pap mellett. Azonnal meggyógyítja, és szolgálni kezdett. Az urat szolgálta. Csodálatos dolog. Tanít hatalommal, és cselekszik erővel. Gonosz lelkek menekülnek. Igen ám, csak hogy Jézusnak az országa azért azt is jelenti, hogy úgy kell élnem, ahogyan ő kéri. Egyik napról a másikra. Előjön a kezdeti sikerek után az igényes Jézus. Beszél a szegénységről, beszél az imádságról, beszél a megbocsátásról, hogy egymást meg kell bocsátani. És Péter apostol, aki úgy érzi, hogy most akkor megmondom neki. Valami úgy önmagát 7-szer meghaladta, egyszer készült megbocsátani, ez a péteri variáns. Megfejelte 7-szer. Uram, hát hány tudok megbocsátani? Talán 7-szer, de ez önmaga is ezt a 7-szer számot lehetetlennek tartotta. És jön az Úrnak a válasza, a számokkal szintén játszik. Péter nem 7-szer mondom neki, hanem 70-szer, 7-szer. Ez az ő közös nyelvükön azt jelentette, mindahányszor kell. Na most azért gondolj bele a konkrét családod helyzetébe, fiad, lányod, ő kedvesed, munkatársad, főnököd, papod, akár én papod, vagy akár én, hogy most már nem tudom, mikor kell majd abba hagyni. Tehát megbocsátod, nem olyan könnyű. És amikor Jézus előjön azzal a gondolatával, hogy a szűk kapu menjetek át, az igényessége jön elő, meg hogy szegényen, meg hogy de belső igényességgel mennyegzős köntösben oda fölkészülni, akkor elkezdenek elpártolni mellőle, szembenállást támad, és ez még csak hagyján, hogy az övéik között, de a másik oldalon a farizeusok, az írástudók, a szadduceusok részéről ilyen kifogások születnek. Szombaton gyógyít. Dolgozik. Amikor az Úr olyan disznóság volt ez, amikor az Úr Jézusék éhesen szombaton még pár lépést tettek, ami még szabad volt. Az útszére kipergő kalászokból Mózes törvénye megengedte, hogy pár szemet kimozsoljál. És ráfogták azt, hogy te aradsz. Szombaton dolgozol. Mert elmozott a szájában 3 kemény búza szemet. Most ez volt az a szőrcálasogatás, amit ő megtalálta, hogy akkor elkezdjék vádolni. Növekvő értetlenség a farizeusság részéről, növekvő értetlenség az apostolok körében. Ha Márk evangéliumot elkezded egy viccre végigolvasni, egy óra meg vagy bele, akkor azt látod, hogy az Úr Jézus egyre többször kérdezi azt, sokszor ingerülten is, hát még mindig nem értitek? Hát az apostolok értetlenkednek folyamat. Az apostolok is értetlenkednek. Na jó, tegyük hozzá. Arról van szó, hogy hát a kettő, ez meg az, hogyan illik össze? Hát nem illik össze mindig. Sőt, a hit tudja csak összepasszintani ezt a kettőt, nem? Nem olyan egyszerű ez a dolog. És az Úr Jézus, hogyan mondjam, eljött hozzám sok munícióval a papi házából. Tehát sok ötlettel, gondolattal, amit az élet minden napja fölvetett. Míg végül, ami az emberi memória, az összes lehetséges jó variánsait elmondta. Gondolja arra, hogy én most neked beszélek, most már második este. Nem sok. De én meddig tudnám ezt folytatni? Talán még egy hétig, talán még 2 hétig. Barátom, ha én neked 3 éven keresztül egyfolytában beszélnék, de engem megharapnál mérgedben. Úgy elég, hagyjam abba. Nem a 3. év végén, hanem egy pont eljönne. Az Úr Jézus 3 éven keresztül az övéjével volt, és mindent átadott nekik. Minden jelet megtett. Bizonyos szempontból azt is lehet mondani, a 3 év kimerte a kutat. Jézus azt mondja, én mindent átadtam nektek. Ha még maradni 4 évig, ugyanazt ragozgatta volna. De nem értették meg. Nem értették meg, az apostolok sem, a többiek még kevésbé. És Jézusnak nem volt kedve már, meg szándéka sem, még újabb csodát tenni, még elmondani egy példabeszédet. Mert, itt a konklúzió, úgy látszik, hogy az az új, az én atyámnak az országa itt ezen a földön, ezekkel a szavakkal, példabeszédekkel, jelekkel, csodákkal, amiket korábban tettem, nem vihető át. Nem. Engem, és aki engem küldött, nem értettek meg. Jézus egy hatalmas nagy kudarcot él át. A tanítmányaival szemben. Ezt meg is kérdi a János Evangélium 6. fejezetében, amikor a csodálatos kenyérszaporítás történik. Ott a kafarnaumi mezőn. Azt a 6000-et megelégíti. Aztán szeditek össze a maradékot. És Jézus, ugye, az emberek beérnék a kenyérgyáros Jézussal, aki ingyen ad kenyeret. A másik asszony, ott Szamáriában pedig az ingyen vizet, akkor nem kell kiárni ide, hanem akkor örökké ott, mint hogy a vízcsap lett volna már akkor. Az Úr Jézus pedig, amit cselekszik, azt egy másik valóság miatt adja. Ezt a valóságot akarja afelé, fölfelé megnyitni. És az emberek bezárkóznak e felé. Pedig örökké azt akar, nézd ide, én adok egy másikat. Ezen a ponton, itt a János 6-ban ez a dolog tetten érhető. Mert azt mondja, hogy itt most ettetek, és veszendő elveri ettetek ide. De én vagyok a mennyből alászalott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, meg nem, hanem örökké élni fog. És akkor kemény beszéd ez, kitarthatja meg. Valaki átul fölkiált. És erre sorra elkezdték ott hagyni őt. És Jézus nem mondja azt, hogy gyerekek, ez egy jelképám, hagyta őket elmenni. Szinte a megelőző időszak, vagy évek munkája kárba vész. És végül az apostolokhoz fordul, akik mocorognak, beindulnának hazafelé. Ti is el akartok menni? És Péter nem egészen szépen válaszol. És azt mondja, Uram, hová mennénk? Hát szegényként menne, ha tudna, ha lenne hová? De aztán végig, azért mégiscsak, hogy Péternek jellemző dolga, hogy aztán végig mégiscsak szép lesz belőle az egyszerűségében is, mondja, mert az örök életet adó igék nálad vannak. És akkor ott marad, kitart mellette. Jézus érzi ezt a növekvő értetlenséget, és úgy gondol, hogy itt valamiféle feszültség növekszik, méghozzá úgy, hogy valami dráma bontakozik ki előtte, de ezt ő pontosan nem tudja. Egy fizikai erőszakot is sejt, és ezt ő úgy fogalmaz, úgy mondja meg, azért ebben bizonyára befolyásolta az a 2000 éves történet, amit a proféták előre jövendőltek, és ezt ő ismerte nagyon jól, a proféták jövendőléseit, és ebből állt össze az Jézusnak a szenvedés jövendőlése, az ember fiának szenvednie kell. A többieket erre hívja meg. És itt fejezem be, Jézus háromszor jövendőli meg az övéinek azt, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, őt a főpapok kezére kerül, akik megkínozzák, megölik, de harmadnapra föltámad. És hogy mennyire nem érti, képzeld el, amikor első alkalommal itt ezt elmondja, akkor Péter még Jézus féltéséből nem hajlandó ezt elfogadni, azt mondja, az nem lehet. És hogy Jézus azt mondja magáról a Máté Evangélium 1. fejezetében, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Szelíd és alázatos szívű. És ez a szelíd Jézus mondja Péternek azt, hogy takarodj előlem, sátán. Elidj a helyedre. Az a kettő ugyanaz. Ugyanaz a Jézus Krisztus. De ha valaki az embermentésnek úgy látszik már egyetlen lehetséges útját, ez a kávárja lenne, számára be akarja zárni, az a sátán. És Pétert elküldi, nem magától küldi el, mondja, eredj mögém, menj a helyedre, mint tanítvány. Ez rögtön utána, akkor megmondja még egyszer, az ember fiának szenvednie kell, akkor meg előjön az Zebedeus néni, és a két gyerekének az Isten országában jobbról-balról helyet kér. És akkor mondja Jézus az, aki már ott látja az ő szenvedését előre, azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És így érkeznek meg Jeruzsálembe. És így mennek be Jeruzsálembe, eszünknek pedig vasárnap. Ez a virág vasárnap. Összefoglalom. Így jött el Jézus, nem ment át a üzenete, nem értették meg. 3 éven keresztül annyi tanítás, annyi csoda. Még végül ő arra gondol, hogy ennek az emberi életnek van egy olyan dimenzió, van egy olyan formája, ami a puszta passzívum, a tiszta, a szenvedés. Amikor már nem csinálok semmit sem, amikor olyan leszek, mint egy néma bárány, azon a próféták jövendőlték. Még annak a megélése rejt valamilyen lehetőséget. És ezt vállalja el. És ez az, amiben ő hittel lép bele. De ez mit jelentett az ő számára, hogy ez sem volt automatizmus, ez a nagy titok, amit szeretnék kibontani majd magam emberi korlátaival együtt a holnapi napon. Köszönöm a figyelmet, elnézést, hogy picit én tovább mentem, egy olyan 10 perccel, 9 óra lesz majdnem 10 perc múlva, de még nem túl késő. Mert anyaölből indult, aki életet adott neki, és anyaöl veszi föl, de már a halottat. Ez a kezdet és a vég. Az atya a nagy integrátor az örökké valóságban, itt a földön, aki integrálja a gyermekét, az anya. Bölcsültől a koporsóig, Mária. Ezért fohászkodjunk hozzá, helyünkön maradva az Üdvözlő Mária imádságával. Ezzel fejezzük be a ma esténket. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szerencsés jó hazatérést! Említettem nektek, hogy van nekem az a kis pici könyvecském, itt nekem van vagy 30 valamennyi, aki szeretne kérni belőle, ez 8 valamennyi euró, ha 8 vagy 10 euró, amit adtok érte, ha van, éppen annyi erre való. Én beírom a nevet, hogyha kis ajánlással, ha gondoljátok, aki indul haza, Isten áldja meg, a dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó? Hogyan?